Tehát még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. A táblán is szerepel, hogy előadás sorozatunk most már a vége felé jár. A 21. előadáshoz érkezünk, e fél évünkben pedig a 8. alkalomhoz. A 7 csapásnál járunk, és a 6. csapást vesszük most külön is. Ennek a csapásnak közkeletű és általánossá vált neve az Armageddon. Mi is ez az Armageddon, és mi is ez a 6. csapás? Ez lesz a mai esténknek a tárgya. A mai alkalommal befejezzük tehát Jelenések könyve 15. és 16. fejezetét, a 7 csapásról szóló látomássorozatot, és 2 hét múlva rátérünk Jelenések könyve 17. fejezetére. Mint emlékeznek rá talán, akik itt voltak 2 héttel ezelőtt, Jelenések könyve utolsó részénél járunk, amely az emberi történelem végső eseményeit mutatja meg. Itt találkoztunk egy bevezető látomással, ez a 15. fejezet volt a 7 csapáshoz, ahogy megjelent 7 angyal, de fehér ruhába öltözve, és az övüknél pedig aranyövvel körülövezve, és a 15. fejezet után jött sorban a 16. fejezetben a 7 csapás. 2 héttel ezelőtt az első 5 csapást, és aztán a 7. csapást tekintettük át, és akkor említettem önöknek, hogy az egyik legrészletesebb csapás a 6., és erre vissza kell térnünk. Mindenek előtt szeretném felolvasni ezt a 6. csapást. Tehát Jelenések könyvéhez lapozunk, és a 16. fejezetben a 12. verstől olvashatjuk a 6. csapást. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre. És kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Idáig tartott a látomás tehát, amit János apostol szemlélt. Nagyon sokan próbálták kideríteni ennek a látomásnak az értelmét, az azonosítását, és említettem önöknek az elmúlt alkalommal, hogy erről a 6. csapásról nagyon sok közkeletű nézet terjeng. Ugye bizonyos kiragadott részletek alapján próbálták ezt az azonosítást elvégezni, például ilyesmi, hogy napkelet felől jövő királyoknak út készítessék, ugye hát kelet van a szövegben, hát ez mi lehet, akkor gyorsan azonosították valami keleti hatalommal, valami keleti birodalommal, főleg azután, hogy a 20. században Kína vagy India óriási népességet látó állam lett, aféle sárga veszedelmet akartak belelátni ebbe a 6. csapásba. Ez az első világháború óta, hogy úgy mondjam, a köznép számára elterjedt magyarázat. De mások viszont a látomás utolsó sora, hogy amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek, felől, ugye a II. Világháború után megélénkült közel-keleti katonai és politikai eseményekre célozva, azon spekuláltak, hogy az emberi történelem végén lesz egy meghatározó háború, hát háború volt már elég, meg a 20. században főleg, de talán az emberi történelem végén lesz egy mindent meghaladó háború, és főleg ez a 60-as, 70-es, még a 80-as évek derekáig is hangzott ez az azonosítás, főleg az Egyesült Államokban, nagyon komoly személyiségek részéről, Kennedy-től kezdve Reaganig, talán Bush volt az első, aki már nem utalt erre, mert az ő idejében megszűnt a rivális hatalom, akivel azonosították azt, hogy ott a közel-keleten, ha a két nagyhatalom közül ezek az ütköző államok kipöckölődnek, akkor a két nagyhatalom majd egymásnak rohan, vagyis az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió. Hát ez a magyarázat elesett. lévén, hogy Szovjetunió már nem létezik. De ez nagyon komolyan tartotta magát, mondom, a századunk második, harmadik harmadában. Aztán sokan úgy gondolkoznak, akik ezt a szót hallják, hogy Armageddon, hogy az emberi történelem végén valami hatalmas, nagy krízis következik be, talán ez nem lokalizálható, hogy kelet, meg közel-kelet, de hát az egész világra eljön ez a krízis, hiszen mondja is ez a csapás, hogy összegyűjtik a földnek királyait, ördögi lelkek, ezek jeleket tesznek, elmennek az egész földnek a királyaihoz, tehát valami világégés, valami világkatasztrófa, amibe torkolik az emberiség történelme. Szóval nagyon sok magyarázat létezik, mondom, a közember számára az újságokban, vagy a Bibliát felületesen kezelő irodalomban nagyon is sokféle magyarázat. Én a mai este azt szeretném önöknek elmondani, hogy a Bibliában a legnehezebbnek látszó jövendőlés sem nehéz, hogyha gondosan számba vesszük a jövendőlésben szereplő összes jelképet, összes szereplőt. Ezeknek utána nézünk a Bibliában, fel is írtam egy néhány igehelyet, ami fogódzót nyújt önöknek is, és szépen pontról pontra azonosítjuk itt a szereplőket, a főszereplőket, a mellékszereplőket, a helyszíneket, az összefüggéseket, és én bízom abban, hogy az előadás végére kitisztul előttünk a kép, hogy mi is ez a különös Armageddon, amiről tehát oly sokan, oly sokféle véleményt nyilvánítottak. Még egyszer felolvasnám ezt a részt. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armageddonnak neveznek. Kedves hallgatók, ez a pár vers tulajdonképpen három döntő részre bontható. Először arról szeretnék majd megemlékezni, mondjuk ez az első rész, hogy itt a földön mi történik, a sárkány, a fenevad és a hamis próféta a fővezérletével, hiszen ők a főszereplők. Őróluk látta azt János apostol, hogy a sárkány, a fenevad, a hamis próféta szájából jönnek ezek a tisztátalan lelkek, tehát békákhoz hasonlók, de ez a három erő az egész föld királyaihoz elmegy, ezt nem is írtam föl a táblára, hiszen a király jelképet már régóta azonosítottuk és ismerjük, hogy a király a Bibliában mindig a politikai hatalmak jelképe. Nem föltétlenül király vagy monarchikus hatalom, hanem az államhatalom, a politikai hatalma, az országok politikai vezetőinek a jelképe. Tehát itt a földön valami olyasmi történik, amely jelenetben, amely összefogásban ez a három erő vesz részt. A hatodik csapásnak a második nagy mozzanata, hogy ugyanakkor viszont kiszárad az Eufrátesz, bizonyos királyoknak, akik helyes fordítás szerint nem napkeleti királyok, azért is bontottam külön itt a táblán, akkor kiszárad az Eufrátesz, akkor a királyoknak út készítetik, akik jönnek a napkelet felől. Tehát a második tömbje ennek a látomásnak az, hogy miközben ez a hármas szövetség, amelyet majd a következő fejezetben mond ki nyíltan a Biblia, hogy tulajdonképpen ez a Babilon. Tehát ez a sárkány, fenevad, hamis próféta, tisztátalan lelkei, ez az a babiloni összefogás, amelyet a 17. fejezetben külön is részlet ez a Szentírás. Mikor ezek a hatalmuk csúcspontjára jutnak, akkor szárad ki az Eufrátesz, hogy a királyoknak út készítessék, és ezek napkelet felől jönnek. És a döntő összeütközés, azt majd akkor húzom fel azt a táblát, ha odaérünk, az egy bizonyos héberül Armageddonnak nevezett helyen lesz. A látomásunknak a harmadik része viszont Jézus Krisztusnak egy figyelmeztetése. Jézus mintegy az egész jelenetből kiszól, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék a mezítelenség rúdsága, És hogy Jézus többször is mondta, íme eljövök, mint a tolvaj. Ne felejtsük itt el, hogy Jelenések könyve első fejezetében az első három vers így kezdődik, hogy ez az egész Jelenések könyve Jézus Krisztus apokalipszise, tehát Jézus Krisztus kijelentése. Jézus Krisztus nagyon sokszor megszólal a Jelenések könyvében, nem csak látomásban megjelenik, hanem az adott látomások közben meg is szólal. Hát ezt a mi Bibliánk zárójelbe teszi, de ezt inkább vastag betűvel kellene szedni, hogy íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy kínálhatassék a mezítelenség rúdsága. Az előadás során a vége felé majd arról kell megemlékeznem, hogy az egész jelenetet, az egész eseménysort Jézus hogyan kommentálja, és mi a felhívása Jézusnak az ebben az időben élő emberek számára. Tehát mindössze ebből a három részből áll ez az Armageddonnal fémjelzett hatodik csapás, és most nézzük meg, hogy pontról pontra azonosítsuk először az első tömbjét a látomásnak, utána a másodikat, és azután majd a harmadikat. Tehát azt mondtam, hogy a látomásban, a Földön, itt a főszerepet a 13. és a 14. versben játszó személyek játsszák, vagyis ezt olvassuk róluk. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Most fogalomról fogalomra haladva azonosítsuk a jelképeket. János apostol először is egy sárkányról beszélt. Jelenések könyve 12. fejezetében, a 3. és a 9. versben olvastunk már sárkányról, sőt, azonosította is ott a Szentírás, mert azt olvastuk ott, hogy a sárkány ama régi kígyó, aki neveztetik sátánnak és ördögnek. Ugye ez a sárkány vagy óriás kígyó az eredetiben, ez mindig az ördög jelképe a Bibliában. Azt is megtudhattuk róla a 12. fejezetben, hogy a földi történelem előre haladtával sátán nagy erővel teljes, mert érzi, hogy kevés ideje van hátra. Minden erejét összpontosítja azért, hogy a maga életet pusztító terveit véghez vihesse. Egy megdöbbentő kijelentés van a 2. Korintusi Levél 11. fejezetében, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy sátán be tud öltözni világosság angyalának, de azt mondja, ez nem nagy dolog, az ő szolgái is be tudnak öltözni, és rendkívüli módon tudják leplezni a tevékenységüket. Ennek köszönhető például az, hogy az emberek nagy többsége nem is hisz abban, hogy sátán létezik. Tehát magával ezzel az eszmével, hogy létezik egy személyes gonosz, akit a Biblia ellenségnek, ugye héberül sátánnak nevez, vagy ördögnek nevez, az emberek nagy része ezt hallatlanra veszi, annyira tökéletesen tudja leplezni magát sátán, hogy még a tulajdon létezését is palástolni tudja, illetve le tudja tagadni. De azt mondja Pál apostol, hogy a képviselő is ilyenek. Tehát nem csak sátán egy hatalmas erő, egy hatalmas intelligencia, aki olyan ravasszul és olyan ámítóan cselekszik, hogy egyszerűen az emberek nagy többsége előtt, szóval nem hisznek az emberek abban, hogy létezik, mert csupa jó formákba öltözik be. Így kezdődik a Bibliánk is, Mózes első könyve 3. fejezetében, a paradicsomi megkísértéskor, hogy olyan szépen szólt, olyan csodálatosan jelent meg az első emberpánk, olyan szépeket ígért, hogy úgy látszott, mintha az Isten hangja lenne. Az Isten is azt mondta, hogy ember, örök életre teremtettelek téged, sátán is azt mondta, hogy bizony nem haltok meg, csak a különbség ott volt, hogy Isten azt kérte, hogy egy fának a gyümölcséről ne vegyél, mert ott kísért meg téged az ellenség, sátán pedig azt mondta, hogy éppen arról vegyél, mert ha veszel, akkor nem fogsz meghalni. Na most ezt ismerjük talán, ezt tudjuk, de amit most szeretnék hangsúlyozni az, hogy sátán soha nem közvetlenül ő maga éri el a céljait a Földön, hanem emberek, emberi szervezetek, emberi intézményekbe tudja belelehelni a gondolatait és a lelkét, ugye jelképesen mondom. És ezek az emberek és emberi intézmények, szervezetek is olyan csodálatosnak tűnnek fel, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy az emberek először megdöbbennek, amikor a jelenések könyve vagy a Dániel könyve jelképeit az ember azonosítja, mert szinte a sokkoló hatást tesz rájuk, hogy jelenések könyve vagy Dániel könyve konkrét egyházról beszél, meg egyházakról beszél, meg politikai erőkről beszél. Valóban, hát ezek előttünk a legjobbaknak látszanak, olyan csodálatos ígéreteket mondanak. Olyan csodálatos a befolyásuk, olyan nagy reményeket fűzünk az aktivitásuk megéledéséhez. Szóval ne felejkezzünk akkor el a II. Korintusi levél 11. fejezetéről, hogy azt mondja a Pál apostol, ha Sátán be tud öltözni világosság angyalának, azt mondja, nem nagy dolog, hogy a követői is meg tudják ezt tenni. És innen magyarázható az, hogy ez a sárkány a földi történelem végén hatalmas befolyást nyer az egész föld felett. Hiszen ő bizonyos eszközeivel elmegy a föld királyaihoz és népeihez, tehát újra előttünk van az a kép, amelyet már többször említettünk az utóbbi előadásokon, hogy a földi történelem végén egység lesz itt ezen a földön. Politikai életben, társadalmi életekben is megnyilatkozó egység, politikának és vallásnak, államoknak és egyházaknak az egység, az egész földre kiterjedő egység. Majd a 17. fejezetben két hét múlva láthatjuk, hogy János apostolnak ezt az Isten úgy mutatta be a Bibliának talán a legmegrendítőbb látomásában, hogy az itt is szereplő fenevadon ül egy parázna asszony, és a fenevad és a parázna asszonynak ez az együttese sok vízen helyezkedik el. És mondja a 17. fejezet 15. vers, hogy a sok víz, amit láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát a föld minden népe fölött ott ül a fenevad és a parázna asszony. Az egyik legmegrendítőbb látomás volt, János apostol nem is tudta palástolni a megdöbbenését, azt mondja, hogy nagy csodálkozással csodálkoztam, amikor láttam őt, mert annyira megdöbbent, hogy a földi történelem végén, ugye János apostol ismerte ezeket a jelképeket, ugye a parázna asszony, tehát a hamis egyház, a fenevad, amely már Dániel könyve 7. fejezetétől Rómának a jelképe, tehát a Rómán ülő parázna asszony, vagyis egyház, az egész föld népei fölött úr. Hát ez megdöbbentő. De a Biblia itt rámutat a 16. fejezetben, a 6. csapásnál, hogy emögött nem akárki van, aki ezt ki tudta fejleszteni a történelemben. Ezt nem emberek fejlesztették ki. Emberek játsszák benne a szerepeket, főszerepet, de aki belesugalja az emberekbe, az emberi intézményekbe, a maga gonosz terveit, Isten ellenes terveit, Isten és ember ellenes terveit, ez ugye a sárkány. Tehát a jelenetünknek, az első jelenetünknek az egyik főszereplője, ez a bizonyos sárkány, akiről Jelenések könyve 13. fejezetében megtudtuk, hogy a történelemben a legmonstruózusabb és a leghatalmasabb találmánya éppen a fenevad. Ugye a 13. fejezet elején, első felében olvashattunk egy tengerből feljövő fenevadról, amelyet a Biblia Dániel könyve 7. fejezetéből idéz, és ami már Dániel alapján is teljesen világosan látszik, hogy Babilónia, Médó-Perzsia és Görögország után Rómát jelöli. Azonosítása Máté evangélium a 24. fejezetében magától Jézus Krisztustól található. Tehát már is átmennék a fenevad jelképére. Nem csak a sárkány szájából látott tisztátalan lelkeket kijönni, békákhoz hasonlókat, hanem a fenevad szájából is. Úgy tetszik tehát, hogy a földi történelem végén Sátánnak van egy különleges eszköze, egy történelmileg nagyon kipróbált, jól bevált eszköze, aki már az ókorban elkezdte a pályafutását, és ez a totalitárius Róma volt. Az a Róma, amelyről Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvashattuk, hogy ő egyesíti magában az oroszlán, a medve, a párduc erejét. Tudni, ezt mondja a fenevadról. Egyesíti magában az oroszlán, a medve, a párduc erejét. Minden ókori elnyomó hatalomnak az erejét egyesíti magában ez a fenevad. Ennek a fenevadnak a történelme nagyon viszontagságos volt. Nyilvánvalóan az ókori Róma sok nehézséget élt át, maga a nyugat-római birodalom el is bukott időszámításunk szerint 476-ban, közel 600 éves teljhatalom után, de mindannyian tudjuk azt, hogy Róma nem tűnt el a föld színéről, hanem a régi Róma, az ókori Róma jogfolytonosa a középkori Róma lett. Jelenések könyve 13. fejezetéből már megtudtuk azt, hogy ez a középkori Róma 1260 évig van teljhatalmon, 7-szer előforduló időmeghatározás ez a Szentírásnak, amivel a Biblia bemutatja a középkori hatalmas erejét, politikát és vallást egy kézbe összpontosító erejét. Jelenések könyve 13. fejezet 2. verséből azt is megtudhattuk, meg a 3., hogy a történelme során az 1260 év leteltével halálos sebet kapott, de ez a halálos sebe begyógyul, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Tehát erről pár hónappal ezelőtt beszéltünk, hogy ennek a fenevadnak szinte az egész történelme, egy több évezredes történelmét a Biblia elébünk állítja, arról sem feledkezik el a Szentírás, hogy megmutassa, hogy a középkor leáldozása után halálos sebet kap ez a hatalom. Úgy néz ki, hogy a középkori egyháznak, Rómának vége van. A nagy francia forradalommal és az utána következő eseményekkel szinte, mintha megsemmisülne. De a 19.-20. században ez a halálos seb lassan begyógyul. És azt mondja itt a Szentírás, nem csak hogy begyógyul, hanem az egész föld csodálva fogja követni. És a 13. fejezetben ugye ezt láttuk, hogy ezzel fejeződött be a látomás, hogy az egész föld imádja és csodálva követi, és megjelenik egy másik fenevad a földből, ami hatalmas jeleket, csodákat tesz, és az egész föld kerekségére ennek a tengerből feljövő fenevadnak az eszméjét igyekszik elterjeszteni. És itt jön a fenevad mellé a hamis próféta. Mert ez a másik hatalom, ami nagy jeleket és csodákat tesz a Jelenések könyve 13. fejezetében, tulajdonképpen ugyanaz, mint itt a hamis prófét, akiről szintén azt olvassuk, hogy jelek és csodák kezdeményezője. Ugye láthattuk, hogy a 13. fejezet 2. részében ez a földből feljövő fenevad nem más, mint az Észak-Amerikai Egyesült Államok. Az a föld, amely befogadta az európai menekülteket, egy idő után fenevaddá formálódik át, a 16., 17., 18. századi Amerika eltorzul a történelme során, és a 19., 20. századra Amerika egy olyan teljhatalom lesz, a világ vezető hatalma, ugye említettem önöknek az akkori előadáson, hogy ez tulajdonképpen egy és egy negyed évvel ezelőtt bepecsételt és lezáródott profécia, hiszen manapság már csak egy nagy hatalom van. Mondjuk tartottam én itt 6-7 évvel ezelőtt is Jelenések könyve sorozatot, de akkor ezt még nem mondhattam el, nem is mondtam el. Most azonban, hogy az 1991-es év végén a Szovjetunió felosztott, gyakorlatilag a világon egyetlen egy politikai erő maradt, a világ vezető hatalma az Amerikai Egyesült Államok. Ez az Egyesült Államok nem harcok árán jött fel a történelem színpadára, mint a tengerből feljövő fenevad, hogy a tenger a népek jelképe, Róma hatalmas nagy történelmi küzdelmek kohójában formálódott Rómává. Amerika azonban a földből békésen nőtt ki, tehát mutatja azt, hogy a gazdasági fejlődésével, az állampolgári jogok biztosításával lett nagy hatalom. De ez a történelme során annyira eltorzul, hogy támogatójává válik az előző fenevadnak, a tengerből feljövő fenevadnak, és ugye tudjuk jól azt, hogy Amerika eredetileg protestáns volt, de ez a protestáns Amerika voltaképpen megtagadja a protestantizmust, amikor szövetségre lép az előző fenevaddal, de ebben majd Jelenések könyve 17. fejezetét alapul véve azt is meg fogjuk látni, hogy egyáltalán a protestantizmus tagadja úgy meg magát, hogy a földi történelem végén teljesen összeköttetésbe kerül Rómával, szövetségre jut Rómával, egy óriási tömegmozgalom és világmozgalom jegyében, amelyről a következő alkalomról lesz szó, és amelyet ökumenizmusnak neveznek. De ne felejtsük még el, hogy a fenevad és hamis próféta szájából kijövő tisztátalan lelkek, békákhoz hasonlók, szóval undorító maga a látvány is, hogy ez megjelent János apostolnak. Szóval Isten itt leleplezi ezeket a hatalmakat, és megmutatja a valódi mi voltukat, hogy a tanításuk, hiszen a szájukból jön ki. Nyilván ők a tanításukkal, a beszédjükkel, a politikájukkal, a diplomáciájukkal igyekeznek először nagy teret nyerni, és ez az emberek részére csodálattárgya. Erre mondja azt a 13. fejezet, hogy csodálva követik. Az Isten szemében utálattárgya. Nem először fordul elő ez az összehasonlítás a Bibliában, hogy bizonyos emberek csodálva követnek, olyat, amit az ember, amit az Isten viszont utálat tárgyának nevez. Maga ez a hármas szövetség is azért kapja a Babilon nevet, mert a Babilon név is ugyanilyen kétértelmű. Az emberek szemében a Babilon, ugye az eredeti sumér akkád szó ennyit jelent, hogy a menny kapuja. Az emberek szemében az egységes világ és a vallás és politika szövetség ez a menny kapuja. Erre vártunk. Milyen jó világ lesz, hogyha ez beköszönt. Ugye ez a Bábili annyit jelent, hogy a menny kapuja. Isten viszont a Bábel nevet adta neki, a Bábel Héber szó pedig ennyit jelent, hogy zűrzavar. Itt is ez a kettőség. Ami az embereknek a vágyaik ne továbbja és a menny kapuja, az az Isten szemében egy merő zűrzavar. Na most ne felejtkezzünk még meg arról sem, hogy a fenevad egy régi hatalom. Hogy az ő szájából tisztátalan lelkek és békákhoz hasonló lelkek jönnek ki, ez tulajdonképpen a Biblia már mondta eddig is, hiszen hogyha valaki Dániel könyve 7. fejezetét elolvassa, ilyeneket talál benne, hogy már az ókorban és a középkorban is a fenevad nagyokat szól. Nagyokat szóló szája van. Ugye ott is erre játszik rá a Biblia, hogy a beszédje által lesz hatalom, a tanítása által lesz hatalom. Nem olyan lesz, mint a földi királyok és nagyhatalmak, hanem valami óriási szellemi, lelki erőt testesít meg. Ugye amikor látja azt a kis szarvat kijönni a fenevadból, azért nagyokat szóló szája van, itt is a szájra játszik rá, és okos, furfangos szeme van, tehát a gondolkodása, az észjárása az a megdöbbentő. Aztán még azt mondja róla a Dániel könyve 7. fejezet, hogy véli, hogy megváltoztatja az Isten törvényét. Tehát egyszerűen az Isten ellen lázad, és az Isten törvényét torzítja el. Nagyokat szól a felséges ellen, úgy, hogy Krisztus helyébe állva Krisztus dicsőségét és hatalmát akarja kisajátítani magának. Szóval most nem tudom ezt elismételni, csupán arra mutatnék rá, hogy ez egy régi hatalom, és az eszköztára is egy régi, jól bevált eszköztár. A hamis próféta, az eltorzult protestantizmus is egy jó néhány évszázados eszköztárral rendelkezik, hiszen már találkoztunk Jelenések könyvében először vele a szárdiszi üzenetben, ami egy megdöbbentő krisztusi jellemzés arról, hogy hogyan torzul el a protestantizmus már a 17.-18. századtól. De vajon mit jelent az, hogy a sárkány szájából is kijönnek tisztátalan lelkek, békákhoz hasonlók? Ez ami olyan képzetet sugal, hogy az ördög a földi történelem végén is még ontani fogja a vallásokat. Tudnék, a vallások mindig a legjobban becsapó jellegű tünemények, a legjobban ámító és ravasz tünemények. És hadd kérdezzem meg önöktől, hogy egy régi vallás és régi egyház, és egy szintén több évszázada eltorzult vallási irányzat mellett, tényleg létrejönnek a mai világban új vallások, új irányzatok? Hát alig 100 éves múltra tekint vissza például a spiritizmus, ami nyugatnak az egyik legnagyobb vallása. Aztán a különböző New Age néven összefoglalt irányzatok, amelyek vegyítik magukban a jógát, a buddhizmust, a sámánizmust, különböző törzsi vallásokat, de a modern okkultizmusnak és spiritualizmusnak nagyon sok nemét. Tehát tulajdonképpen a földi történelem végén megszületendő és hatalmas teret szerző vallásokra is utal a Szentírás, hogy a földi történelem végén egy óriási vallási zűrzavar lesz. De annak a vallási zűrzavar az emberek előtt nem mint zűrzavar fog megjelenni, hanem erő. Csodálat tárgya, amelyet ők imádnak és csodálva követnek. Én azt hiszem, hogy mind a háromról elmondható, még az új vallásokról is. Magyarországon is megjelentek bizonyos újabb keletű vallások, és nagyon sok ember adott kifejezést a megdöbbenésének, de hát ezzel nem is lehet nem megdöbbenni, hogy pár hónap alatt ezres, tízezres szaporulattal növekednek ezek a vallások, a legképtelenebb eszméknek a jegyében működnek. De a mai ember annyira talaját veszítette, annyira a szellemi-lelki alapok hiával van, annyira üresség van az emberi lelkekben, és annyira kiéhezettek az emberek valami megoldásra a sok megoldatlanság között, hogy az emberek kapva kapnak ezeken az új vallásokon, amelyeket a Biblia egyértelműleg az ördög által kinövesztett, kikísérletezett és elterjesztett vallásoknak nevez. Így, ahogy van tehát, a Szentírás bemutatja a történelem végén képződő hatalmas erőt, amelyet mondom majd a 17. fejezet nevez néven, hogy Babilon, de pontosabban szóval nem így kellene mondom, a 17. fejezet részletez így, hogy a Babilon, mert már a 16. fejezetben is olvasunk Babilonról. Hiszen az előző előadáson is olvastam önöknek azt, hogy az 5. csapásnál, amikor kitölti az angyal a poharát, a Fenevad királyi székére tölti ki. Hát a Fenevad a Babilonnak a legerősebb alapja. Ezen ül a parázna asszony a 17. fejezetben. Tehát már az 5. csapás is ezt érte. Aztán a 7. csapásnál is említettem önöknek a 19. versben, hogy a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából, és ez a nagy város 3 részre szakadt. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a csapások éppen ezt a szövetséget érintik, már az 5. csapás, aztán itt a 6. csapás, ez egy óriási lesz, és a 7. csapásnál tulajdonképpen már alkotó elemére bomlik, hiszen erre utal talán az, hogy 3 része oszlik a nagy város. Tehát világos előttünk az egész profétikus megjelenítésből, hogy a földi történelem végén az egész földre kiterjedően ez a 3 hatalom képez egy olyan erőt és olyan hatalmat, ami az emberek számára kényszerítő erőt fog jelenteni. Embereket kényszeríteni akarnak arra, hogy ezt a fajta vallásosságot fogadják el. Ezért elmennek a föld királyaihoz. Tehát politikai hatalmak és vallások nagyon szorosan össze fognak fonódni, hogy egy totális, egy abszolút diktatúra legyen lelki-szellemi értelem, hogy emberek elfogadják ezt. Valaki kérdezhetné, hogy hát miért csinálna az ember ilyesmit, meg emberi szervezetek, vallások, miért lennének benne ilyenben. Én azt hiszem, ennek 2 oka van. Az egyik oka, hogy sárkány mióta létrejött, ugye az ördögről így beszél a Szentírás, hogy mióta ő létrejött, ő azt akarja bizonyítani, hogy ő nagyobb, mint az Isten. Ez volt a mennyben is ugye a fő érve, hogy ő azért nem fogadja el az Istent, mert nem tartja az Istent jónak és tökéletesnek. Sátán azt mondta, hogy az én eszmém, az én felfogásom a sokkal jobb az Istennél. Isten szeretett másokat szolgálni. Én azt mondom, mindenki magának éljen. És ez a jó, ez a tökéletes. Sátán már a mennyben is maga köré gyűjtötte, ugye olvastuk a 12. fejezetben, az angyalok 3 részét sikerült maga után vonzania. De a földi történelemben is mi a sárkánynak, vagyis az ördögnek a nagy kísérlete és a nagy törekvése, hogy azt akarja bemutatni, hogy az embereknek ő kell, nem az Isten kell. Az embereknek ő kell. Az ő felfogása, az ő eszmé, azok a vallások, amelyeket ő ajánl fel az embereknek. Tehát egy mérhetetlen dicsőség szomj az, hogy az egész földön ő legyen az Úr. Ezt így elérni, hogy valóban a kényszertől sem megriadva, hiszen ne felejtsük el, hogy nem csak azt mondja a Szentírás sárkányról, hogy beöltözik világosság angyalának, és mézes, mázos, és ámít, és ravaszkodik, hanem Péter apostol első levele 5. fejezete azt is mondja, hogy az ördög olyan, mint az ordító oroszlán, amely szerte jár, hogy elragadhassa az embert. Tehát az ördög hol ámít, hol ravaszkodik, de aztán nagyon gyorsan stílust vált, és akkor viszont az erőszak fegyveréhez folyamodik. Ez tehát nagyon is belefér az ő egész lényébe és egész törekvésébe. De a másik ok, ami miatt létrejön ez a világra kiterjedő nagy vallási szövetség, a sárkány dicsőség szomja mellett az, hogy a Jelenések könyvéből láthattuk, hogy a földi történelemben mindig voltak olyan emberek, akik ragaszkodtak az Istenhez, akik megismerték az Istent, akik nem hamis vallásokat és eszméket kívántak követni, hanem felismerték a Biblia Istenében a személyes Istent, az igazság Istenét, az ember boldogságát kívánó és azt meg is valósító Istent. És miért jön létre ez az óriási vallási szövetség? Azok ellen, akik az egész földkerekségen az igaz Istent imádják, és az igaz Istent követik. És innen érthető az, hogy a 6. csapás miért idéz fel olyan ószövetségi történeteket, amelyekben szintén erről volt szó, hiszen ne tessenek elfejteni, az egész Biblia erről szól. Ha bizonyos szempontból megnézzük, az egész Biblia erről szól. A Biblia ezt mondja el, hogy hogyan vette célba az ördög azokat az embereket, akik őszintén és igazán az Istent kívánták követni. Ezért kezdődnek ezek a hatalmas nagy vázatproféciák Dániel könyvében, a babiloni udvarban, a perzsákról, a Nagy Sándorról, Rómáról, mert a történelemnek a hatalmas elnyomó erői valahol ott a közel-keleten szerveződtek, Babilónia, Perzsia, Médó-Perzsia, Görögország, aztán Róma, akik el akarták törölni az igazi hitet és az igazán vallásos embereket, akik az Istenhez ragaszkodtak. Mind a négy hatalomnál megfigyelhető az, hogy hogyan törtek az Izrael népe, tehát az igazi hívő maradék ellen. És ezért lesz majd könnyű azonosítanunk most már a másik jelenségcsoportot, hogy mit is jelent az, hogy miközben kifejlődik ez az óriási Babilon. Aközben viszont nagyon hirtelen kiszárad az Eufrátesz, nagyon hirtelen királyok jelennek meg a napkelet felől, és bevégződik a jelenet. Nem tudják elérni a céljukat, mert egyik pillanatról a másikra kiszárad az Eufrátesz, király jelenik meg kíséretével, napkelet felől, és vége van az egész földi drámának. Kedves hallgatók, Babilon hol feküdt? Babilon az Eufrátesz partján feküdt. Ugye a Tigris és Eufrátesz két hatalmas folyó, amelynek az egyikén, tehát az Eufrátesz mellett építették fel ezt a Bábelt vagy Babilont. Mikor száradt ki a Biblia szerint az ókorban az Eufrátesz? Ez egy egészen különleges dolog, hát ez az Eufrátesz többszöröse a mi Dunánknak. Hát ez kiszáradni, ez egy rendkívüli esemény lehetett. A Biblia visszautal, hogy azt mondja, az Eufrátesz kiszárad, tehát keressünk erre nézve a Bibliában helyeket, hogy hol beszél a Biblia arról, hogy az Eufrátesz kiszárad. Két bibliai könyv is beszél erről. Először Ézsaiás könyve a 11. fejezet 15. versében, a 44. fejezet 26. és 28. versében méghozzá profétikusan. Tehát Isten Ézsaiás próféta által több mint 200 évvel előre megmondta, hogy ki fog száradni az Eufrátesz, és így lesz vége Babilonnak. És ez, amikor beteljesedett, ez Dániel könyve 5. fejezete mondja el, és ez az alapja a mi látomásunknak, mert hogy majd a végső idők Eufrátesze hogy szárad ki, az Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja el, amit előbb felidéztem önöknek, hogy tudnék, amikor az a parázna asszony ül a fenevadon, és alatta nagy vizek vannak, ezek a vizek fognak kiszáradni. Na hát minek először is minek a jelképe a kiszáradás? A kiszáradás, ugye, az micsoda? A vizek visszavonulása, a vizek eltűnése, a vizek minek a jelképe a Bibliában? A népeknek és a nemzeteknek. Kiszárad a víz, ez annyit jelent, hogy ez a vallási szövetség elveszíti a tömegbázisát. Mikor veszíti el a tömegbázisát? Nem tegnap, nem ma, a csapások idején. Amikor a csapások ezeket érik, amelyeket Isten megenged és maga is felgyorsít, ezeket érik a csapások, és az emberek megrökönyödve, felháborodva fordulnak szembe azokkal az erőkkel, amelyek nekik egy új világot, egy jobb világot, a problémák megoldását ígérték. A vizek kiszáradása, tehát ez egy egyértelmű bibliai jelkép, ez annyit jelent, hogy egy hatalom, egy erő elveszíti a tömegbázisát, de méghozzá az egész világon. Tehát ebből az is látszik, hogy ők valóban elmennek a földnek királyhoz és hatalmasaihoz, az egész földet, hogy úgymond belelovalják ebbe a nagy világmegmentő törekvésbe, hogy legyen egység a földön, vallásoknak, politikának egysége, és amikor ebben mindenki bent van, és szinte megittasodik ettől, hogy most az emberiség elérkezett egy új aranykorba, az emberiség most megvalósította maga erejéből egy olyan civilizációt, amelyben nem lesznek majd olyan problémák, mint eddig voltak, amikor is szintén megittasodik, akkor kiszárad az Eufrátesz, ahogy az ókori Babilonnál is történt. Mert szakasztottan ez történt az ókori Babilonnál. Dániel könyve 5. fejezete mondja el, hogy ez az ókori Babilon annyira megittasodott a maga erejétől. Tudnék, hogy ő bevehetetlen. Bevehetetlen. Mert az Eufrátesz olyan hatalmas védelmet képezett a városfalak alatt, hogy hiába jelent meg Kűrosz, nagy Kűrosz vagy Círusz a maga seregeivel a médek és a perzsák időszámításunk előtt 539-538-ban, amikor összecsaptak velük először a babilóniaiak, ugyan vereséget szenvedtek, de visszavonultak Babilonba, és ott annyi élelmiszer készletet halmoztak fel, hogy az évekig elegendő volt, és megittasodva, hogy mondja Dániel könyve 5. fejezete, a király, az akkori király összehívatta a főemberét, és 1000 ember számára rendezett tivornyát a várban, Babilonban. Tehát ez volt a Belsacár lakomája. Ez Dániel könyve 5. fejezete. A megittasodott Babilon. Mi nem tudunk elveszni. Bennünket senki nem vesz be. Ahogy az ókorban megittasodott ez a Babilon, és úgy gondolta, hogy ő szilárdan áll, és őt senki le nem győzi, a világ történelmének a végén annyira erős lesz ez a... Hát gondolják, hogy hát persze, hogy mennyire erős lesz. Hát mindenki részt vesz benne. Mindenki részt vesz benne. Jelenések könyve 18. fejezete mondja el, hogy királyok, egyházak, lelkészek, árusok, kalmárok, hajósok. Tehát ez a gazdaságnak, a társadalomnak, a kultúrának, a vallásos életnek minden területét áthatja ez az összefonódás. Persze, hogy megittasodik. Persze, hogy azt hiszi, hogy most ő elérkezett a történelem csúcspontjához. De hadd olvassam el önöknek, hogy hogyan vették be Babilont, és hogyan száradt ki az Eufrátesz. A korabeli történetíró, aki utána járt az eseményeknek, Hérodotosz, akinek a művét megjelentették magyarul is, pár évvel ezelőtt, 1989-ben adták ki a Görög-Perzsa háború című művét. Itt ebben a könyvében a magyar kiadás 94. és 95. lapjáról idézem, hogy hogyan is száradt ki ez az Eufrátesz. A történelemnek egyik legkülönösebb várbevétele volt ez. Annyira különös és annyira hirtelen és meghökkentő, hogy a Biblia ezért használja itt ezt a jelképet, mert a történelem végén is nagyon hirtelenül és nagyon váratlanul jön a nagy fordulat. A nagy megittasulás után a kiszáradás, és a kiszáradás készít utat a királyoknak, akik jönnek napkelet felől. Azt mondja Hérodotosz, amikor Kűrosz Babilont ostromolta, amikor beköszöntött a tavasz, megindult Babilon ellen. A babiloniak kivonultak elé, és a város közelében csatára került sor, amelyben a babiloniak vereséget szenvedtek, és beszorultak a városba. Mivel már tudták jól, hogy Kűrosz soha nem tágít feltett szándékától, és sorban igázza le a népeket, több évre ellátták magukat bőséges élelemmel. Így aztán nem sok bajuk származott az ostromból. Kűrosz azonban, akinek vállalkozása hosszú időre megakadt, nemigen tudta, mit évő legyen. Végül aztán, lehet, hogy másnak a tanácsára, de lehet, hogy maga talált rá a megoldásra, a következőképpen cselekedett. Serege egyik részét ott állította fel, ahol a folyó eléri a várost, másik részét pedig oda, ahol elhagyja. A katonáknak meghagyta, hogy ha majd a folyóvize kellőképp leapad, gázoljanak át rajta, és úgy hatoljanak be a városba. Ezután felsorakoztatta őket, lelkesítő beszédet intézett hozzájuk, majd serege gyengébb részéhez elvonult. A tóhoz ment, és ugyanazt tette, mint annak idején régen egy királynő. Vagyis a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, minek következtében a vízszint egyre apadt, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha a babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket. Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a víz partján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Annál is inkább, mert mint maguk az itteniek mesélik, e roppant kiterjedésű városban a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a város külső részei az ellenség kezére kerültek. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, amíg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Tudni, soha nem foglalták el, csak most a perzsák. Így foglalták el első ízben Babilont, és mi volt ez a tánc, ez a mulatság? Ez ugyanaz volt, mint amit Dániel könyve 5. fejezete jelez, hogy a mulatság kellős közepén, amikor már mindenki lerészegedett, az az 1000 meghívott, akkor jelent meg az a bizonyos titokzatos kéz a falon, és írta oda a rejtelmes szavakat, hogy mene, mene, tekel, ufárszín. Amit aztán senki nem tudott megfejteni, amitől a királynak, illetve a király helyettese volt ekkor Belsacárnak, azt mondja a Szentírás, a térde összekoccant, az arca elváltozott, rémület vett rajta előtt, és hívatta azonnal Dániel prófétát, az előző nemzedékek is, hogy ő fejtette meg Nabukodonozornak az álmait, és akkor Dániel elmondta a megfejtését ezeknek a szavaknak, hogy király, megmérettél, és az országod is megméretett, és híjával találtattál, és még ma éjjel elveszik a te országot. És ahogy ezt kimondta Dániel, valóban így történt, hogy ezt Hérodotosz lejegyezte, hogy egészen váratlanul a belső részeken lakók nem vették észre, hogy a külváros a külső falakon már benyomultak a perzsák, már elesett, és egy karcsapás nélkül hódították meg a médek és a perzsák Babilont. Így lett vége a babiloni birodalomnak. Nos, hát a Biblia azért veszi elő, tehát visszautal a Szentírás, mint oly sokszor Jelenések könyvében. Ugye találkoztunk már ezzel a jellegzetességgel, hogy a Biblia csak kimondja, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanácsát tartják. Hát tudnunk kell, hogy ki volt a Bálám. Az a panaszom ellened, hogy Jézabelnek megenged. Hát tudni kell, hogy ki volt a Jézabel. Most is azt mondja a Szentírás, ki szárad az Eufrátesz? Hát tudni kell, hogy mi volt ez az Eufrátesz, mikor szárad ki. És akkor teljesen nyilvánvaló előttünk a kulcs, hogy kik azok a királyok, akik napkelet felől jönnek. Hiszen a médek és a perzsák napkelet, tehát kelet felől jöttek, és hódították meg Babilont, és úgy esett el a város. És a Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy Jézus Krisztus is megjelenik majd a történelem végén, és kik azok a királyok, akiknek a kíséretében jön. Maga ez a jelenet, Jelenések könyve 19. fejezet 14. versében van leírva, hogy Jézus, mint egy fehér lovon ülő király jelenik meg János apostol előtt a történelem végén, és kik azok a többi király és fejedelemség, Kolossé 1.16, Efézus 3.10, és más helyek beszélnek mennyei fejedelemségekről, uraságokról, hatalmasságokról. Szóval az el nem bukott világok lakóival, az el nem bukott angyalokkal, az ő kíséretükkel érkezik Jézus. Ugye a mi földünk kelet felől, hogy így fogalmazzuk már évezredek óta, kelet felől kapja a napfényt, keletről jön fel a nap, tehát ez semmiféle ilyen megjelenése, ilyen jelentése nincs, hogy napkeleti királyok. Mondom a szó szerint így, hogy a királyoknak út készítetik, hogy a napkelet felől eljöhessenek. Tehát a történelem végén ez az Eufrátesz kiszáradása hívja elő azt, hogy Jézusnak el kell jönnie. Jézus most nem késlekedhetik, el kell jönnie, és vele együtt jönnek az el nem bukott világok lakói. Miért kell, hogy eljöjjön? Azért, kedves hallgatók, mert ebben a pillanatban olyan anarchia van a Földön. Gondolják csak meg, kicsi dolgot mondok. Ha itt a Földön valamibe beleviszik, belelovalják az embereket, és utána kiderül, hogy az egész csalás és ámítás volt, és amikor ez lelepleződik, el tudják képzelni, hogy akkor mi van? Csak kicsiben, mondjuk egy ország esetében, vagy egy kis közösség csoport esetében. De hogy az egész világon ez zajlódik le. Hogy embertömegek, akik hallották az igazi evangéliumot, választhattak volna a jó mellett, mégsem választottak érdekből, hatalomvágyból, élvezetek szerzéséből, nem akarom elsorolni, millió oka volt, de választhattak volna a jobb mellett. Jelenések könyve 13. fejezetében már olvashattuk azt, hogy elnyerhették volna a pecsétet, de ők bélyeget vettek magukra, ki a kezére, ki a homlokára. És ezek az emberek, amikor látják, hogy becsapták őket, hogy ezen a földön nem lesz az, amit ígértek nekik, sem gazdaságilag, sem vallásilag, az életben egy olyan anarchia veszi kezdetét, egy olyan felbojdulás, amit a Biblia majd külön leír, és ez Jelenések könyve 18. fejezete lesz. Ezt most nem akarom előre elmondani, oda fogunk majd érni. A Bibliának egyik legmegrendítő fejezete ez, amikor az elámított, becsapott tömegek hirtelen szembefordulnak azokkal, akik ígérgettek nekik, de nyilvánvalóan azokkal is szembefordulnak, akiket nem érnek a csapások. És Jézus ezért a két okért jön el, ahogy már említettem múltkor. Egyrészt azért, mert az anarchia olyan nagy lesz a Földön, hogy ezt az emberiség nem élné túl, tehát az emberiség megsemmisítené magát, és Jézus ennek veszi elejét, hogy ő zárja le a történelmet, hogy Dániel könyve második fejezetében már olvashattuk, hogy a kis kő fog leesni, és ledönteni a nagy szoborkolosszus, nem a szoborkolosszus fog ott valamit csinálni, ami a történelm, a kőszikla jön, és fejezi be a történelmet, de másrészt Jézus azokért jön el, akik ki vannak szolgáltatva a legkegyetlenebb üldözéseknek, amelyről már olvastunk itt a 16. fejezetben, tulajdonképpen itt a harmadik csapásnál, amikor a harmadik angyal kitölti a poharát a folyóvizekre, akkor azt olvastuk a 6. versben, mivel hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. Tehát ebben az időszakban játszódik az le, hogy a nagy tömegek nem csak, hogy szembefordulnak ezekkel a földi erőkkel, de látván látva az, hogy bizonyos embereket nem érnek a csapások, mert az Isten oltalma védi őket. Azokat akarják talán megölni és megsemmisíteni, és ez hívja ki Jézus közbeavatkozását, hogy a hozzáragaszkodókat, a hozzá hűségeseket és ártatlanokat megmentse. Igen, mind a két ok miatt Jézusnak jönni kell. Amikor kiszárad az Eufrátesz, már is jönnek a napkeletről a királyok. Ugyanúgy, ahogy az Eufrátesz kiszáradás után egy szempillantás alatt beözönlöttek a médek és a perzsák Babilonba, Jézus Krisztus a világtörténelem legnagyobb válságának, legnagyobb anarchiájának a csúcspontján, amikor emberek teljes tanácstalanságban, de indulataikkal, gyűlöletükkel együtt élve élnek, akkor kell, hogy Jézus eljöjjön. Felírtam néhány igét arra nézvést is, hogy a napkeletről milyen bevett kifejezés a Bibliában, Ezékiel könyve 43.2, vagy Lukács első fejezet 78. versében, hogy a naptámadat a magasságból, a Biblia mindig így beszél az igazság megjelenéséről, vagy Jelenések 7. fejezete 2. verse. És itt mondja a Szentírás, mert hiszen a harmadik tömbre még nem térek rá, a vigyáz és őrzi az ő ruháit, itt mondja a Szentírás, hogy ez lesz az a viadal, amelyet héberül Armageddonnak neveznek. Tehát most már, amit eddig elmondtunk, arról tegyük fel a kérdést, hogy ez hol játszódik le. Hát kétségünk se lehet, hogy ahogy eddig is állítottuk, ez egy egész földre kiterjedő válság és összecsapás lesz. Akkor viszont nem tévedtünk, mert hiszen ez az Armageddon. Ez egy Palesztinában használatos helységnév, ugyan ilyen helységnév csak ma van, egy kis falucska, az ókorban nem volt, de ugye tudjuk jól, hogy ez az Armageddon név, ez ugye görögül Armageddon, hiszen görögül szól a Jelenések könyve, ez a héber Armageddonnak az átírása. Ugye a görög nyelv a szókezdő A elé nem tesz hát, hanem központozással jelzi a hát, és európai nyelvek nem így fordítják le, ahogy kellene, hogy Armageddon, hanem így, hogy Armageddon, de héberül Armageddon, és a har héberül hegyet jelent, a Mageddonban pedig a Megiddó kifejezés van. Most Megiddó létezik, itt mutatom a térképen, ez a Megiddói síkság, ami itt van Észak-Izraelben, és a Megiddói síkságnak a két oldalán van két hegy, a Táborhegy és a Kármelhegy. És itt értjük meg ezt az azonosítást, mert azt mondja a Jelenések könyve, hogy ahol összegyűlnek majd, azt héberül, tehát így fordítja Károly Gáspár zsidóul, tehát ma így mondanánk héberül, Armageddonnak nevezik. Tehát itt a Biblia arra buzdít bennünket, hogy fordítsuk le ezt a szót, mert nem a Közel-Keleten lesz egy összecsapás, hanem héberül Armageddon, lefordítva a Megiddó hegye, és most ugyanúgy vissza kell keresnünk, hogy a Megiddói síkság két oldalán, ennél a két hegynél, a Kármelhegynél és a Táborhegynél mi történt. És két nagy esemény történt itt ennél a két hegynél, az Ószövetségi Szentírásnak két ismert eseménye, az első Bírák könyve 4. és 5. fejezetében olvasható el. Ez arról szól, hogy amikor egy ellenséges nép, a Sisera had, a Sisera nép rátört Izraelre, akkor itt ütköztek meg a Sisera és az Izrael csapatai. De ez Izraelre nézve eleve reménytelen ütközet volt. Azóta is használatos ez a kifejezés, hogy Sisera had, vagy Sisere had. óriási túlnyomó fölényben volt az ellenség. Bárák, az akkori bíró nem ismert kiállni különben. Ezért vezette aztán végül is egy asszony, egy próféta asszony, Debóra az izraeli csapatokat. Ha valaki elolvassa a Bírák könyve 4. és 5. fejezetét, többször fog találkozni ezzel a kijelentéssel, hogy az Úr harcolt értük. A mennyből nyerték meg ezt az ütközetet. Tudnék, az óriási túlerővel, a Sisera haddal szemben az Izrael népe nyerte meg ezt az ütközetet, amelyet Bárák és Debóra vezetett, de nem az ő kiválóságuknak köszönhetően, meg nem a seregnek, hanem az Úr hadakozott értük. Tehát az Isten személyes csodatétele, személyes megjelenése szabadította meg az Izrael népét ebből a helyzetből. És ugyanez a jelenet a Kármelhegyi híres ütközet, a másik Megidói hegy, ugye a Kármel hegyén, amelyet Királyok első könyve 18. fejezetében olvashatunk. Ott is felvonult az egész ellenséges nép. Itt még nehezebb volt a helyzet, ugye ez több évszázaddal ezután, kb. Egy fél évezreddel a Bírák könyvebeli esemény után játszódott le, de a Bibliának egy nagyon híres jelenete, majd a feldolgozásaink is ehhez fognak kapcsolódni. Tudnék, itt az ellenség nem külső volt. A Kármel hegyén az ellenség belső volt, egy megrontott nemzet, az Izrael nemzete, amelyet megrontott az Akháb, ez a gonosz király, a felesége, aki föníciai királynő volt, a Tírus volt származó királynő, akik az egész országban elterjesztették a bálványimádást, összevegyítették a vallásokat, ugye állandóan ez a nagy probléma a vallások összevegyítése, ez amolyan kis ókori Babilon volt, ami most készülődik nagyban, ez olyan kis ókori Babilon volt. És ki volt az az egyetlen egy ember? Mert sajnos ez volt az arány. Ott volt 850 Baál és Asera pap, ott volt a néptömeg óriási képviseletével az országnak, ott volt Akháb, ugye a gonosz király, és ki volt az az egy ember, aki az igaz Istent követte? Illés volt. És amikor Illés megjelent itt a Kármel hegyén, hát emberi számítás szerint neki nem sok reménye lett volna, nem a győzelemre, de a túlélésre sem. És megint mi történt? Illés azt javasolta a királynak, hogy tegyenek próbát, hogy hol van az igaz Isten. Nézzük meg, hogy ki az Isten, és hol és kinek az Isten az igaz Isten. Azt mondta Illés, hogy építsenek a Baál papok is oltárt, mutassanak be áldozatot, ő is épít majd oltárt, és akinek az áldozatát természetfeletti módon, csodás módon tűzemészti meg, az biztos, hogy annak az Isten az igaz Isten. Hát a Baál papok reggel már elkezdték az oltárt építeni, felrakták ugye az állatok az oltára, és elkezdték kérni a maguk föníciai isteneiket, a Baált és az Aserát, hogy küldjön tüzet az égből. De semmi választ nem érkezett. Összemetélték magukat, különböző kultikus, sámáni, ma így mondanánk, sámánikus lejtéseket csináltak. Elmúlt a délután semmi válasz nem érkezett, pedig meleg volt. 3 éve nem esett az eső, csak egy kis valami tüzet is megpattintani, vagy valami, de Isten itt korlátozta sárkánynak az erejét. Isten itt nem engedte meg, hogy az ördög beavatkozzék. És amikor Illés lépett fel a Kármel hegyére, és megépítette a néppel az oltárát, és elmondta az egyszerű imádságát, fohászkodva az Ábrahám, Izsák, Jákob Istenéhez, hogy Istenem, mutasd meg ennek a népnek, ez a nép sántikál kétfején, nem tudják, hogy mit tegyenek. De adjál nekik valami olyan hathatós jelet, hogy lássák, hogy ki vagy te, akkor tűz szállt alá az égből. Ugyanaz a párhuzam. Ahogy Sisera és Bárák nem verhette meg az ellenséget emberi erővel, illetve Bárák és Debóra, ugyanúgy Illés sem győzedelmeskedhetett az ellenségen, megint mit mondhatunk, hogy az Isten közbeavatkozása oldotta meg a küzdelmet. Ahogy a Tábor hegyén, úgy a Kármel hegyén is konkrét isteni közbeavatkozás oldotta meg a küzdelmet. Na hát értjük már, hogy mi ez az Armageddon. Amikor az egész földön az előbb idézett hatalmak körbefogják azokat az embereket, és mivel nem tudják őket kényszeríteni, hogy az ő vallásukat kövessék, már ahhoz az eszközhöz folyamodnak, hogy megölik őket, akkor jönnek a csapások, kiszárad az Eufrátesz, elveszíti ez az egész valláspolitikai Babilón a maga tömegbázisát, rettentő nagy káosz következik be a földön az egyik napról a másikra. A káoszban azonban annyi erejük lesz még ezeknek a hatalmaknak, hogy ki akarják pusztítani a Krisztushoz igazán hűségeseket. Ugyanúgy pattanásig feszült a helyzet, mint a Tábor hegyén és mint a Kármel hegyén, a nap 24. órájában. És ott itt csak az utolsó percekben érkezik el a megoldás, a napkelet felől jövő királyok. De kedves hallgatók, itt most nagyon súlyos kérdés következik, hogy ebben a világhelyzetben bárki meg fog is állni, hiszen ez olyan félelmetes. Hát ha egy ember rosszat mond felőlünk, és ha még hatalommal még alá is akarja azt támasztani, és még érvényesíteni is akarja az ő rossz véleményét, tehát az is félelmetes az életben, de hogy egy hívő, Krisztus hívő emberről a környezete, sőt az egész világ mást állít, rosszat mond, sőt jogot formál az élet elvétele, hogyan lehet ezt legyőzni, ezt a nehéz helyzetet? Itt szeretnék rámutatni arra, hogy azok az emberek, akik megmaradnak a végidején, azok olyan emberek, akik pontosan tudják, hogy ki az Isten, ki Jézus Krisztus, és pontosan ismerik a jövendőléseket. Ha ők a saját szemüknek hinnének, már rég eltávolodtak volna Krisztustól, mert minden tapasztalat arra mutat, hogy hát itt emberileg reménytelen ez a helyzet. De ezek az emberek annyira hisznek a Szentírásnak, mert hiszen a Szentírás tárja fel előttünk ezeket az eseményeket. Annyira hisznek a Szentírásnak, ahogy Jézus megszólítja őket. Jézus azt mondja itt, és ez a harmadik befejező része a látomásunknak, a hatodik csapásnak, íme eljövök, mint a tolvaj. Nagyon érdekes, hogy a Bibliában ez az eljövök, mint a tolvaj is nagyon sokszor előforduló kifejezés. Ez előfordul Pál apostol első tesszalonikai levelének az 5. fejezetében, előfordul a Szárdiszi levélben, Jelenések könyve 3. fejezetében, előfordul Máté evangélium a 24. fejezetében, és egy nagyon érdekes összefüggésre ad hívjam fel a figyelmüket. Jézus azt mondja, hogy eljön, mint a tolvaj, de a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy kik számára jön el úgy Jézus, mint a tolvaj. Azok számára, akik nem várják. Ezért mondja Pál apostol, hogy az a nap nehogy tolvaj módra lepjen meg titeket. Első Tesszalonikai levél 5. fejezete. Az a nap nehogy tolvaj módra lepjen meg titeket. Mert ti nem a sötétség fiai vagytok, hanem a világosság fiai. Tehát felhívnám a figyelmet. Jézus azt mondja, én eljövök, mint a tolvaj, ezzel arra utal, hogy az emberek számára, azok számára, akik őrá nem kíváncsiak, akik megjobbulni nem akarnak, akik igazán élni nem akarnak, akikre azt mondja Pál apostol, hogy a sötétség fiai, csak azok számára jön el Jézus úgy, mint a tolvaj. De akik élni akarnak, akik elfogadták a szeretet törvényét és életrendjét, akik másokat boldogítani szeretnének, akik az örök életre készülnek itt a földi küzdelmeikben, a világosság fiai, azok számára nem úgy jön el, mint a tolvaj. Hanem Jézus azt mondja, az emberiség egyik része számára úgy jövök el, mint a tolvaj éjjel. De most jön a másik kifejezés. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. A másik részére nem úgy jövök el, mint a tolvaj. Mert ők mélységesen érdeklődnek afelől, hogy mi lesz a világ végső kimenetele és megoldása. Ezek a boldog emberek, akik tudják a profétikus menetrendet, de nagyon felhívom a figyelmet arra, és itt jön a nagy jelképünk, vigyáz és őrzi az ő ruháit. Nem egyszerűen azok az emberek maradnak meg a történelem végén, akiknek lesz biblikus vagy profétikus ismeretük. Tudnék, a ruha jelképe a Bibliában mindig a megváltozott jellem, a tiszta, a fehér ruha megváltozott jellem jelképe. Ugye ezt azonosítja a Jelenések könyve 19. fejezetének 7. és 8. verse, magában a Bibliában pedig a ruha jelképe a Mózes első könyve 3. fejezetétől már az egyik legnagyobb jelkép. Tehát ez egy olyan hatalmas nagy bibliai jelkép ez a ruha, mint mondjuk a bárány. Hasonlóan nagy jelkép. Ugye amikor az ember vesz magára egy bizonyos ruhát, és Isten kicserél egy másik ruhára. Már innen kezdődik ez a jelkép. Vagy Ézsajás könyve 64. fejezete, amely azt mondja, hogy amit az emberek igazságnak tekintenek, az olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Vagy a Zakariás könyve 3. fejezetől a Józsua főpapról leveszik a piszkos ruhákat és ünnepi fehér ruhákba öltöztetik. Vagy a Lukács 15. fejezet, amikor a tékozó fiú kap új ruhát, amikor hazamegy az atyához. Vagy a Máté 22. fejezet, a királyi mennyegző példázata nem is érthető a ruha jelképe nélkül. Hogy az a bizonyos ember, aki ott akar lenni a mennyegzőn, de piszkos ruhában ül az asztalnál, és bemegy hozzá a király, hogy barátom, ezt hogy gondolod? És eljutunk a Jelenések könyve 19. fejezet 7. 8. versehez, ami azonosítja ezt a jelképet. Azt mondja, a fehér gyolcs, a fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei. Tehát olyan emberek maradnak meg a végső történelmi válságban, akiknek nem csak ismeretük van, aki nem csak hogy ismerik a Szentírás, vagy élni akarnak, vágyakoznak, hanem akik életre halálra megküzdöttek azért, hogy más emberek legyenek. Ez nagyon fontos. Jézus Krisztus a 10 szűz példázatában beszélt arról, hogy a történelem végén lesznek olyan emberek, akiknek ott van a lámpás a kezükben. Ők is ismerik a Bibliát. Ki is mennek a vőlegény elébe, tehát ismerik még a proféciákat is a Bibliából. De aztán, amikor elszunnyadnak, fölrezzennek, látják, hogy nincs olaj a lámpásukban, nem tudják meggyújtani, nem tudják várni a vőlegényt. Az olaj a Bibliában mindig a Szentlélek jelképe. És más emberré tenni az embert önmaga nem tudja. Csak úgy lesz más emberé az ember, ha aláveti magát a Szentlélek munkájának. Ha mindenben Istennek engedelmeskedik. És örül az ember annak, hogy az Isten ő vele foglalkozik, és őt át akarja formálni. És az ember nem őrizgeti az életét, mert akkor elveszíti, mondja Jézus, hanem elveszíti az ő életét, én érettem, és akkor megnyeri. Amikor az ember nem ragaszkodik a maga igazságaihoz, nem ragaszkodik a maga elképzeléseihez, nem ragaszkodik a maga vallásához, sőt egyházához. Mert ezek is távol tarthatják az embert a fehér ruhától. Hanem amikor egy ember ahhoz ragaszkodik, hogy az Isten rajtam beteljesítse azt, hogy átformáljon, hogy átalakítson. Mert a hét csapás idején, tessenek megnézni, micsoda döbbenetes szóhasználat, lehet szerezni fehér ruhát? Nem lehet. Boldog, aki vigyáz és őrzi. Ekkor már nem lehet fehér ruhát szerezni. A fehér ruhát a hét csapás idejéig lehet szerezni. A csapások alatt senki nem fog megváltozni, megtérni. Olvastuk is a harmadik csapásnál, káromolják az Istent. Többi csapásnál is, hogy szidják az Istent. Nem. Megváltozni akkor lehet, amíg az Isten arra időt ad, és tulajdonképpen ez a kegyelem esztendeje, hogy mondta Jézus Krisztus, és az a nap, a mindenható Isten viadalának ama nagy napja, az Armageddon, tulajdonképpen az a hét csapás, ez egy vékony sáv, odáig lehet megváltozni mindenkinek. Akkor már nem lehet, akkor már csak vigyázni és őrizni lehet a ruhát, hogy ki ne látassék az ember mezítelenségének a rúdsága. Milyen megdöbbentő Jézusnak ez a két mondata, nem? Micsoda rövid kijelentés. Bizonyos emberek számára ő úgy jön el, mint a tolva éjjel. Más emberek viszont várni fogják őt. Akkor is várni fogják őt, hogyha az egész világ ellenük támad. És hogyha az egész világ az Isten és a Krisztus nevében mond mást Krisztusról és az Istenről, akkor is Krisztusnak hisznek és a Szentírásnak hisznek. És nem egyszerűen csak egy értelmi meggyőződésük van, hanem ezek teljesen megváltozott emberek és Szentlélektől vezetett, Szentlélektől teljes emberek. És ezért tudják ezt a hét csapás idejét az Isten oltalma alatt így túlélni. És értük jön el Krisztus, hogy kimentse őket a nagy Babilon kezei közül, amely folytogatja és megsemmisíteni kívánja őket. Kedves hallgatók, tehát ez az Armageddon. A vetítés előtt még egyszer összefoglalnám. A hatodik csapás, az armageddoni küzdelem, az egész világra kiterjedő nagy küzdelem a gonoszság és az igazság erői között. A világ véglegesen polarizálódik, két csoportra, két táborra szakad. A gonoszság erői képezik itt a hatalmas, a fölénybe levő sereget, mint ahogy a Táborhegyén vagy az Illéshegyén is, a Kármelhegyén is az ellenség. De a kisebbségben levő sereg, aki, aki megváltozott, aki megtért, megváltozott, és aki vigyáz és őrzi a ruháit, Krisztus által megtartatik, és Krisztus értük jön el. És Krisztus eljövetelének az ad lehetőséget, hogy, és az is hívja ki, az is tesz is szükségszerűvé Jézusnak az eljövetelét, hogy ez a hatalmas babiloni szövetség egy olyan káoszt idéz elő a világon, amely végveszéllyel fenyegeti a világot. Akkor, amikor a tömegbázis ennek az egész vallási politikai elhatározásnak kiszárad, és ekkor jön el Jézus az el nem bukott világok lakóival a kíséretében. A kedves hallgatók, joggal vetődhet fel most a kérdés, hogy vajon ez a Babilon, mert hiszen közel az idő, mit is akar még pontosabban tulajdonképpen? És a Bibliát megint megállítja a fonalat, és azt mondja, mert hiszen megint vége lehetne a Bibliának, mert a hetedik csapásnál már talentum nagyságú jég, kő esik le, vége a történelemnek. Itt a Biblia 17.-18. fejezetben erős reflektorfényt fog bocsátani arra, hogy részletekbe menően kitisztázza, hogy ez a Babilon egészen konkrétan hogyan fogja végrehajtani a terveit. Ezért ez a két fejezet, ahogy tetszenek látni itt a programunkon, a következő előadáson ezt a két fejezetet összevonjuk, bár ez két nagyon hosszú fejezet. De most már talán a kulcsot megkaptuk hozzá. A 17. fejezet bemutatja majd újra Babilont, újra a hármas szövetséget. A 17. fejezet elmondja itt, hogy konkrétan államoknak, például tengeren túli európai államoknak milyen szerepük lesz, és a 18. fejezet jeleníti meg az Eufrátesz kiszáradását, teljes zűrzavarral, teljes összeomlását. Most azonban nézzük meg a feldolgozásainkat a mai estén elmondottakhoz, nyilvánvalóan ezek az előképeknek, az ószövetségi történeteknek a feldolgozásai lesznek. Tehát még egyszer, akik talán nem látták annyira világosan, mert a térkép nem valami nagy, és távol is ülnek. Tehát itt van a Kármel hegye, itt van a Tábor hegye, és közben pedig itt a Megiddói sík-sík-sík, mert Megiddóról itt van ez az ókori falu, neveztek el. Nagy alföldies terület, és a két szélén van a két hegy, Harm-Megiddó, Megiddó hegye. Következő képünkön látjuk, hogy az Észak-Izraelben történt elfajulás akkor kezdődött, amikor Salamon meghalt, és a fiai közötti viszály az ország kettéválásához vezetett. Itt az északi ország részről egy jelenet, Fragonár olajfestményén a 18. századból, hogy az északi ország rész bálványokat állított, hogy a lakosai ne menjenek Jeruzsálembe. Itt a kép közepén látjuk ezt az aranyborjút. Két ilyen aranyborjút állítottak Bételben és Dánban, egyiket a Júda és Izrael határán, másikat pedig az északi országrészen, hogy tehát az északi országrész polgárai ne menjenek Jeruzsálembe az Isten által meghatározott Isten tiszteletekre. Ez időben történt meg, hogy egy proféta megjelent, és megjövendőlt azt a királynak, hogyha áldozatot mutat be a bálvány erőt, leszárad a keze, és ez történik meg itt első Jeroboám, észak-izraeli királlyal, akit a szolgái fognak, kapnak el, miközben megbénul a keze. Következő képünkön az északi országrész történetére, most már arra az eseményre térünk, ami bennünket is érdekel, és ez az Illés története. Illés megjövendüli Isten lelke által, hogy szárasság lesz az országban, de menekülnie kell a király elől, a Kérit patakjánál van, éppen állatok hoznak neki élelmet, egy 17. századi bibliai illusztráción, Merián metszetén. Nagyon nagy jelenet lett ez, hogy Illést Isten táplálja állatokkal. Nagyon sokan feldolgozták a művészet történetben, itt egy 18. századi ábrázolás. Aztán a keleti pravoszláv művészetben is fennmaradtak fára festett ikonok, más jobban megsérült részek, hogy Illés az Isten prófétája, bujdosni kell neki az saját országában 3,5 évig Akháb és Jézabel elől. és ekkor táplálják ugye ezek a hollók és madarak illést. Ez a Kármel hegye, mai felvétel, háttérben ködbeveszően a Holtenger, és ez a dús növényzetű Kármel hegy, amelyre felhívta Illés a népet, Akhábbal, a hamis profétákkal, a néppel, hogy mutassák be az áldozatot. Rembrandt rajza erről a jelenetről, jobbra fent a bálványaik előtt görnyedező hamis proféták, balra Illés. Ribérának az olajfestménye Illést egyik kezében a szentírással, másikban olaj, illetve füsttel ábrázolja, tehát a tűzzel. Egy 18. századi felvidéki ábrázolás Illés, aki választás elé állítja a népet, meddig sántikáltok még kétfelé, ha Baál az Isten, kövessétek őt, de hogyha az Úr az Isten, kövessétek őt. Igen. Köszönöm. Ma a Kármelen szobor áll, amely Illést mutatja be, ahogy a hamis prófétákat Isten parancsára kivégzi. Ugye ez a Kármel tetején épült szobor állít emléket annak a prófétának, aki egyik pillanatról a másikra meg tudta változtatni Izrael lelkületét, hiszen ez egy olyan óriási tapasztalat volt a nép számára. És utána a szolgatársa, a prófétatársa Elizeus már jóval nyugodtabb körülmények között fejthette ki működését. Mehetünk tovább. Illés a Hóreben, Rembrandt ábrázolása a Kármelhegyi ütközet utáni jelenetről, szintén egy Rembrandt rajz, hogy ismét angyal táplálja a menekülő prófétát. Ugyanez Rubens olajfestményén az angyal megjelenése az idősödő és sok küzdelemben meggyengült prófétának, és aztán a híres jelenet, az Illésnek a mennybe ragadtatása, ugye Jézabel, a gonosz Jézabel és Akháb, amikor elvették a szőlejét Nábótnak, Lukasz van Leiden metszete, Jézabel, hogy vigasztalja a királyt, aki lefekszik az ágyba, mivel nem tudja elérni gonosz tervét, és neki búsul. Jézabel azonban végrehajt egy gyilkosság árán, és aztán később látjuk Jézabel végét, és ez a vég pedig az, hogy kiesik a palota ablakából egy barokkori festményen, balra lent látjuk, és hogy Illés megjövendölte neki, kutyák nyalják fel a vérét. Mehetünk tovább, és most jön az Illés mennybe ragadtatása. Egy ókeresztény síremlékről, egy reliefről készült rajz, mellette Elizeus próféta, akire a ruháját hagyja Illés. Aztán ugyanez egy 12. századi pravoszláv ábrázoláson, itt is a ruha visszaejtése. Aztán egy 16. századi orosz ikon, itt jobbra látjuk Elizeust, aki folytatja Illés küldetését, és talán a leghíresebb Piazzetta 18. századi olajfestménye, balra látjuk Elizeus prófétát, új Izrael szekere és lovagjai kiáltja, vajon hogyan tudja folytatni Illés működését. Elizeus az Illésben levő lélek kettős mértékét kéri a maga számára Istentől. És egy nagyon érdekes bibliai jelenet, hogy egy nagy próféta után egy hasonló nagy próféta jön, aki tudja folytatni az Illés által megkezdett reformációt, tehát töretlenül halad előre tovább. Ezért jelenik meg Illés Jézusnak a színeváltozás hegyén, Raffaello Santi olajfestményén, jobb oldalt látjuk Jézus mellett Mózest a kőtáblákkal, bal oldalt pedig Illést, középütt az elalvó tanítványok, előtérben pedig a tanítványok, ahogy egy gyermeket nem tudnak meggyógyítani, ez a kinagyítás. Tehát itt látjuk bal oldalt Illést, aki ezért jelenhetett meg Jézusnak. Illés jelképezi azokat az embereket, előképe azoknak az embereknek, akikért Jézus eljön az Armageddon időszakában, mert lesznek emberek, akik nem látnak halált, akik nem halnak meg, és Jézus úgy veszi őket magához. Mózes pedig azoknak az embereknek az előkép, akik meghaltak ugyan a történelemben, de Jézus feltámasztja őket második eljövetelekor, ami egybeesik tulajdonképpen a hét csapás befejezésével, és a halottak feltámasztásával. Babilonról a legtöbb jövendőlést Jeremiás próféta könyvében olvassuk, például az 51. fejezetében Jeremiásról egy sínai félszigeti mozaikot látunk, de Jeremiás előtt már több mint másfél évszázaddal Ézsaiás, akinek a Michelangelo féle freskóját láthatjuk a római Sixtinából, jövendőlt az Eufrátesz kiszáradásáról, tehát nézzük meg közelebbről is, Ézsaiás név szerint jövendőlt Círuszról, vagy Nagy Kűroszról a könyve 45. fejezetében. Isten azt mondta, hogy elküldöm majd az én szolgámat Círuszt, és ő általa hajtom végre a terveimet. Ez egy megdöbbentő profécia, hogy valaki több mint 200 évvel az esemény előtt név szerint megmondta, hogy Babilonnak ki lesz a felszabadítója, a legyőzője. A perzsák nagy királya Kürosz. Ez itt Kürosznak vagy Círusznak az agyakhengere, amelyen ékirással megörökítette Babilon bevételét, századunk 20-as éveiben került elő, és a régészetnek az egyik nagy felfedezése volt. Ez volt az a Babilon, ez a hatalmas város, amelynek alaprajzát láthatjuk egy második Nabukodonozor idejéből, tehát ez még az a nagy Nabukodonozor, akinek az unokája volt Belsacár, és a következő híres olajfestményen pedig láthatjuk, bocsánat, ez még Babilon romjai, tehát ilyen állapotba került aztán Babilon, és ezután kérném az olajfestményt, Rembrandt híres alkotása, a falon megjelenő kézről, jobb oldalt fent látjuk a héber betűket, mene-mene tekel ufárszín, Belsacár megdöbben, megrémül, ugye éppen öntik a bort, és részeg az egész babiloni udvar, amikor kiszárad az Eufrátesz vize, átkelnek Kürosznak a csapatai, és egyetlen egy éjszaka leforgása alatt elpusztítják ezt a várost. Megdöbbentő maga ez az ókori történet, de megdöbbentő, hogy a Biblia milyen sokat el tud mondani a jövőről, tehát az előttünk álló jövőről, amikor egy Dániel könyve 5. fejezetében található történetet beemel ide jelenések könyve, és egy csapásra meg kell, hogy világosodjék előttünk minden. Semmiféle illúziónak helye nem lehet, mert az, ami most hatalmasan kifejlődik, szétterül, ami óriási hatalommal vesz erőt az egész emberiséggel, egyik pillanatról a másikra, így, mint itt látjuk, hogy igencsak megrémül az a nagy király, aki a kezében vélte tartani az egész világot. Még aznap éjjel megölték, és Dáreiosz csapatai özönlötték el az országot, és elkezdődött a Médó-Perzsa birodalom időszaka, amelyben majd Kürosz vagy Círusz később lett uralkodó. A következő alkalommal maradunk tehát Babilonnál, és jelenések könyve 17.-18. fejezetének elolvasását szeretném kérni a tisztelt hallgatóktól. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!